A testi betegségből lelki gyógyulás Szent Pál legendájában. Az 1514-ben az óbudai Clarissa kolostor szkriptoriumában másolt Lobkowicz kódexben olvasható a következő exemplum Assisi Szent Kláráról. Erről van egy handout, amiből néhány kiosztott, de megpróbálom kivetíteni, és bár még kevésbé lesz olvasható. Tehát a Lobkowicz kódex ezekkel a szavakkal kezdődik. Mikoron a Krisztusnak ájtathatós jegyese, a Szent Klára asszony nagy korságba esett volna a Szent Dimjén egyházába, annyira, hogy nem mehetett vala a többi tiszteletes asszonokkal az egyházhoz, és így tovább. A történet arról szól, hogy Szent Klára, Assisi Szent Klára beteg, és nem tud Zsolozsmára menni, és ez főleg különösen érzékenyen érinti karácsony napján, amikor a többiek elmennek a néhány kilométerrel távolabb lévő szertartása, és nem tud velük menni. És akkor nagy bánatából Krisztushoz fohászkodik, és Krisztus megsegíti őt, majd meglátjuk milyen módon. Mint tudjuk, ehhez az óbudai Clarissa műhelyhez köthető kolostori irodalmunk számos kódexe, lássándor minimum 10 kódexet sorol ide. Ugyanebben az időszakban egy közép-itáliai observáns Clarissa kolostorban egy új umbriai népnyelven írt Szent Klára legendát állít össze, egy Battista Alfani nevű apáca, és e szövegben is olvasható a fentebb idézett epizód a következő szöveggel, ez a handoutban megtalálható Legenda Umbra néven a jobb a harmadik oszlopban. Ezekkel a szavakkal kezdődik. Una volta nella solennità della natività del Signore, venendo la ora della natività del parvolino Gesù, quando il mondo giubila e fa festa insieme con l'angelo e santi, andando tutte le suore al mattutino nella chiesa come non usate, lasciando con molta amaritudine la loro santissima madre così sola, e si tovar. Tehát gyakorlatilag ugyanaz a történet, ott hagyják szegény Klárát egyedül betegen, ágyában nem tud elmenni a szertartással. A Lobkowicz kódexet gondolom nem kell bemutatni. Ez a Battista Alfani nevű umbriai szerző, viszont kevésbé ismert Magyarországon, ahol viszonylag sok információval rendelkezünk. Ő az egyik képviselője annak a két egymással szoros kapcsolatban álló umbriai observáns Clarissa kolostornak és szkriptoriumnak, a perugiai Monte Luce és a folignói Santa Lucia kolostorok. Itt pár képet mutatok, csak felvillantok a közép-itáliai umbriai környezetről, ahonnan ezek a írásművek származnak. Mind a mai napig áll az épület, a Monte Luce az nem kolostorként működik, a hozzátartozó férfi kolostor az működik valamilyen módon, és ezt a térképészetet azért rakom be, hogy egy napi járótávolságra vagyunk mind a két városban, Assisitől és egymástól is, tehát abszolút a ferences spiritualitás központjában vagyunk, földrajzi értelemben is. Tehát ezekhez a közösségekhez számos, részben mind a mai napig kiadatlan népnyelvű, devóciós szöveget tartalmazó kódex köthető a 15.-16. század fordulójáról. Természetesen egyik szöveg, sem a Lobkowicz kódex, sem a Battista Alfani féle szöveg nem tekinthető modern értelemben véve eredeti alkotásnak, mindkettő alapvetően fordítás, és a különböző kiadások azonosították nagyjából forrásaikat is, és nem feltételezhetjük azt sem, hogy a két szövegnek közvetlen köze lenne egymáshoz. Ami miatt mégis érdemes összeolvasnunk ezt a két szöveget, az az a tény, hogy ugyanabban az időszakban, tehát a 15-16. Század fordulóján hasonló szociokulturális környezetben, tehát a szerzetesi vagy observáns reform által szabályozott, a női közösségek számára szigorúbb klauzúrát és következésképpen aktívabb írásbeliséget hozó kereteken belül, rendelkezésünkre áll két mennyiségében és tartalmában is összevethető kódexanyag. És konkrét szövegszinten is jó néhány olyan hagyománnyal találkozunk, amely mindkét nyelven új, kifejezetten ezen observáns női közösségek számára készült fordításokban olvasható. Ilyen például a Ferenc hagiográfia egyes elemei, a Meditationes Vitae Christi népnyelvű változatai, annak Magyarország, magyar jogalomban csak töredékei vannak meg, vagy különböző ferences indulgencia szövegek, és még sorolhatnánk. Ráadásul a 15.-16. századi kolostori irodalom kronológiailag a legelső olyan pillanat, amikor a két, amúgy annyira eltérő fejlődésű népnyelvi irodalom, mint az olasz és a magyar összehasonlító vizsgálata nagyobb mennyiségű szövegen elvégezhető. Némiképp hasonlóképpen ahhoz, ahogy újabban Lász Sándor és részben Kisfarkas Gábor a német nyelvű anyaggal végzett hasonló komparatív vizsgálatokat. Ráadásul ez a konkrét szöveghagyomány, tehát ez a Klára exemplum, amit a handoutban idéztem és fölvillantottam, arra is lehetőséget nyújt, hogy az olasz-umbriai és magyar népnyelvű fordításokat ne csak szinkron, hanem diakron vizsgálatnak is alávessük, hiszen ennek az epizódnak mindkét nyelven létezik korábbi, szintén nagyjából egykorú, a 14. század végére datálható változata is. Megint csak a handout balról első és második oszlopára hívom fel a figyelmüket. A magyar irodalomban a Jókai kódexben, mint az olaszban a híres Fiorettiben olvasható ez a csoda. Itt néhány gondolat és idézet a Fiorettiről és a Jókai kódexről. Klaricai Tibor a Jókai kódexet a Fioretti idősebb testvérének nevezte. Az, hogy testvérek, az egyértelmű, az, hogy ki az idősebb, az szerintem nem olyan egyértelmű, de mindenképpen ugyanazoknak a latin szövegeknek a népnyelvű változata található két szövegben nagyjából. Az elmúlt években volt már alkalmam beszélni az umbriai és magyar kolostori irodalom összehasonlító vizsgálatának lehetőségeiről, a Hetze egyik előadásában, Kisfarkas Gáboréknál, vagy a Renaissance Society of America egyik előadásában. Sőt, 2019-ben a Rebakucs felolvasó ülésén éppen ezen szövegrészlet, amit most a handoutban szerepelt, első felén keresztül mutattam be a kutatás lehetséges irányait. Éppen ezért, meg azért is, hogy mert a több éve tervezett olasz-magyar kutatócsoport, ami a két szövegkorpusz és a két konkrét női közösség komparatív vizsgálata céljából állt össze, idén se kapott támogatást. Ezen előadás keretében nem elsősorban a különböző szövegváltozatok összevetésére szeretnék koncentrálni. A handoutban olvasható kolláció, amelynek a múltkori előadásomban az első felét elemeztem, most kiegészítettem a Fiorettivel és a második felével, hogy a szinkron-diakron összevetés teljes legyen. Legfőbb tanulsága, csak összefoglalom most, és utána az előadás második felében más aspektusokra szeretnék. Ugye itt van a kivetített korreláció, és megtaláltam. Szeretnék kitérni. Tehát az első tanulság, amit most éppen csak megemlítek, az az, hogy a két 14. századi szöveg, a Fioretti és a Jókai kódex, és a két 16. század elejé, tehát a Legenda Umbra és a Lobkowicz kódex változata, az olasz és a magyar szöveg eltérő szöveghagyományt követ. Úgy fogalmazhatnám, hogy próbáltam a forrásokat is feltüntetni, hogy a Speculum Actus, Fioretti, Jókai kódex az egy vonal körülbelül, és az egy hagyomány, és ebből ez egy másik hagyományt követ, mint a Lobkowicz kódex és a Legenda Umbrából olvasható részletek, amiknek a forrásaik is mások szemlátom mást. A legfontosabb, hogy egyetlen eltérésre szeretném fölhívni a figyelmet, amit itt az utolsó előtti sorban látható, hogy van egy olyan részlet, amikor Szent Klára egyes szám első személyben szólal meg. Ez kimarad a korábbi szöveghagyományból, és csak a 16. század elején jelenik meg. Itt olvasható a két idézetnek a fontos, ahogy kezdődik a egyes szám első személy megszólal. De sok más különbség van, tehát más szöveghagyomány egyértelműen a két hagyomány. Ez az egyik tanulság. A másik tanulság, hogy annak ellenére, hogy komoly különbségek vannak, mégis véleményem szerint van értelme a komparatív vizsgálatnak, és ezt már több más konkrét szöveg esetében megvizsgáltam a lehetőségét, mint például, amíg a Meditationis Vitae Christi és más vizsgált szövegek, Ferenc legenda részletek vagy indulgencia szövegek esetében hasonló a filológiai távolság, tehát a magyar és az olasz szövegben, az eredetitől, tehát lehet azonos szinten olvasni a két hagyományt. Itt pont a Klára legenda esetében azt is mondhatnánk, hogy az umbriai hagyomány sok szempontból elsődleges forrásokat őriz. És ilyen szempontból részben nem párhuzamosan olvasandó a magyar szöveggel, a korban párhuzamos, hanem valamilyen szinten az olasz szöveget tekinthetjük, az olasz szöveg hagyományokat tekinthetjük inkább a magyar szöveg forrásának. Ennek az a fő oka, mint ahogy itt a PPT-n szerepel, hogy az egyik legfontosabb, Klára hagiográfiának egyik legfontosabb elsődleges forrása, a szentélvatási per, az annak a legnagyobb része kizárólag ennek az umbriai női közösségnek a olasz nyelvű másolatában és fordításában maradt fent. Tehát ők őrzik, és őnek köszönhet az elsődleges forrás, a középkori 13. századi szentélyvatási pernek az egyetlen megmaradt változata. De ezt mondom, ezt a múltkori előadásomban erről részletesen beszéltem, most inkább más szempontokra szeretnék koncentrálni. A további részletes szövegösszeolvasás helyett az előadás második felében inkább irodalmi vallástörténeti szempontból szeretném ezt az epizódot körüljárni, és ezzel szervesebben is kapcsolódni a konferencia témájához, és nem csupán apropóként használni a betegségről szóló szövegrészt. És a következő kérdéseket igyekszem, ha nem is megválaszolni, de legalább felvetni. Első kérdés, hogy általánosságban mi a szerepe ennek a történetnek a Klára hagiográfiában? Második kérdés, az olasz hagyomány kapcsán miért érezte szükségét Battista Alfani, hogy egy új névnyelvű Klára legendát állítson össze, amikor a kolostori könyvtárban ott volt már a szentélyvatási per olasz nyelvű változata, és ráadásul még a Fiorettinek is egy umbriai nyelvű fordítása. A magyar hagyomány kapcsán pedig arra kérdésre fogom végül nagyon röviden kitérni, hogy vajon a Lobkowicz kódex összeállítója miért pontosan ezt az epizódot választotta ki exemplum ugyanánt. Ami az első kérdést illeti, azt kell megállapítanunk, hogy a betegség, tehát hogy miért, mi a szerepe ennek a történetnek általában a Klára hagiográfiában, hogy a betegség mint téma különösen hangsúlyosan és sok szinten megjelenik a Klára hagiográfiában, már az életrajznak tekintető 13. század életű forrásokban is, tehát a Latin Klára legendában és a Processzóban. A főbb motivumokat itt próbáltam a PPT-re is kiírni, tehát egyik híres epizód az, hogy betegsége miatt már Ferenc megtiltja neki az önsanyargatás szélsőséges formáit, kötelezi arra, hogy egyen például. Életrajzon nagyon hangsúlyosan foglalkozik avval, hogy 29 éven keresztül folyamatosan beteg volt. Pápa személyesen látogatja meg betegágyán mellett, és egy nagyon hangsúlyos történet. Ráadásul Klára, mint gyógyító is megjelenik, már életében is sok beteg nővért gyógyít meg a kereszt jelével, és halála után, mint az akkorban tipikus volt, gyógyító csodák történnek a sírnál. Természetesen ehhez hasonló motivumok előfordulnak más 13. századi szentek esetében is. Gondoljuk azok közül, akiknek a kanonizációjáról is állnak források a rendelkezésünkre, akár Szent Ferenc vagy Pádovai Szent Antal hagiográfiájára, vagy a női szentek esetében kicsit később Montefalcói Klárára, vagy magyar vonatkozásban Árpádházi Erzsébet vagy Árpádházi Margit élettörténetére. Azonban Klára esetében legalább két aspektusra külön fel kell hívnunk a figyelmet. Az első az, hogy bár természetesen tudjuk, hogy a rendalapító Ferenc különböző betegségei is nagyon hangsúlyosan megjelennek az életrajzi ferences forrásokban, ám a Klára forrásokban a betegség motivuma még hangsúlyosabban jelenik meg. A latin legendában külön fejezet De infirmitate címmel szól testi bajairól, és a kanonizációs perben is nagyon hangsúlyosan szólnak erről társai. Saját betegsége valószínűleg azért kerülhetett ennyire központi helyre, egyrészt mivel a kortárs szentekhez képest kimagaslóan hosszú életet, 59 évet élt meg, még Ferenc 46, Montefalcói Klára 39, 40, Antal 36, Margit 28, Erzsébet mindössze 24 évet élt, több ideje volt betegnek lenni. Másrészt azt is meg kell említenünk, hogy Klára esetében a kornői vallásosságában egyre hangsúlyosabbá váló önsanyargató gyakorlat nem bontakozhatott ki olyan teljes formában, mint az egy-két generációval később élő női szentek esetében, mivel maga a vitathatatlan tekintélyű rendalapító Ferenc korlátozta ebben, mint láttuk, míg később a női szentek esetében ez a gyakorlat már kisebb ellenállásba ütközött, vagy éppen teljes egészében kibontakozhatott. Gondoljunk például az egy évszázaddal későbbi példára Szienai Katalinra, aki kis túlzással önkéntesen éhen halt 33 éves korára. És ilyen értelemben a kortársak, a per során vallomást tevő társak, illetve a valószínűleg szintén kortárs életrajzíró, a latin Klára legendát legnagyobb valószínűséggel Cselámoni Tamás írta, szemében a hosszú betegség helyettesíti az önsanyargató gyakorlatot. A másik, amit időhiányában csak megemlítem azt a motivumot, hogy Klára számos társát gyógyította meg a keresztjelével, ami egyáltalán nem számít bevett csodának a korban, sőt az egyik történetben arról olvashatunk, hogy maga Ferenc küld el egy beteget Klárához, hogy gyógyítsa meg. Még a Szentsírjánál történő post-mortem csodás gyógyulások a 12. század végétől gyakorlatilag kötelező elemei a szentélyvatásnak. addig az ilyen típusú in vita gyógyító csoda egyáltalán nem gyakori. Erről Karcai Gábor valószínűleg többet tud mondani. A második kérdés. Az umbriai Clarissa közösségben miért érezték szükségét annak, hogy egy új klára legendát alkossanak népnyelven, mikor a Kolostor könyvtárában, amit említettem, rendelkezés által szentélyvatási perolasznél gönnyöggel, meg egy másik ferences szövegendő volt a klára epizódok. Talán két szempont magyarázhatja a sok párhuzamos szöveget. Elsőként azt kell hangsúlyoznunk, hogy a perugiai kolostor nem csupán egyike volt a számos megreformált Clarissa közösségnek, hanem bizonyos értelemben ez számított a 15. században a központnak. És a klára hagiográfia szempontjából is elsődleges fontossága van a közösség írásbeliségének, mint már említettük, a kanonizációs per egyedül az itteni népnyelvű fordításban maradt fenn, míg latinul csupán az eljárást elrendelő levél, valamint az interrogatóriának nevezett kérdésformulák maradtak fent. A másik szempont, amit itt figyelembe kell vennünk, amire jelen előadás keretében nincs módom részletesen kitérni, hogy az umbriai, tehát perugiai és folinyói apácák jelentős része igen komoly írásbeliséggel rendelkezett, itt még ez a privilégium paupertatisról is érdemes lenne beszélni, ezt erre sincs most idő. Tehát, hogy nagyon komoly írásbeliség központ volt ez itáliai viszonylatban is, és több apácáról azt írja a két közösség kolostori krónikája, hogy jól tudtak latinul, sőt, még görög nyelvtudást is megemlítenek az egyik szkriptor esetében. Ennek a közösségnek az egyik kiemelkedően fontos szereplője a szerző Battista Alfani. Évtizedekig ő írja a perugiai kolostori krónikát, a memoriálét, és ő másol több fontos kézirat és a kódex anyagból. Itt még egy-két, itt van a két kolostori krónika, mind a kettő ki van adva. És ezt az idézet itt a két a perugiainak, és ezt az idézetet szerettem volna megmutatni. A memoriáléban az alsó idézet azt szerepel, hogy Persino quia dictatorem nostra venerabile patria confessore, tehát, hogy eddig a gyontató atya diktálta. Ora io sora Battista incominciarò questa opera de mio intelletto, tehát most én átveszem Battista művét saját intellektusomból, tehát most már nem diktálásra, hanem magamtól írom. Ez a kolostori krónikára vonatkozik, de ez nagyon fontos tanulságai vannak a legenda kapcsán is. Még néhány idézet, amit most nincs időm elemezni, arról az írásbeliségről, a szövegek közösségi használatáról szóló nagyon gazdag információk vannak rendelkezésre a memoriáléban. És ami a számunkra a leglényegesebb, hogy a memoriál a bejegyzése szerint éppen a Clara legenda tekintetében Battista Alfánit tekinthetjük önálló kompilátornak és szerzőnek is, tehát nem csupán másol vagy fordít, hanem, és akkor most visszatérek ide, ezt a döbbenetes idézetet. La leggenda della nostra madre Santa Chiara la retrasse de più libri a settola e compusela distinta in capitoli. Tehát, hogy ő állítja össze több könyvből, ő osztja fejezetekre, tehát gyakorlatilag legalább kompilátorként, és szerint szerzőként is tekinthetjük ezt a szöveget. Tehát itt, ezeknél a umbriai apácáknál szinte, ahogy némi túlzással többen felvetették a gazdag olasz és főleg olasz és francia szakradalomban, szinte a korabeli humanizmushoz hasonlítható, valóban irodalmi tevékenységet figyelhetünk meg a kolostor falai között. Ami túlzás, de mindenképpen komoly tevékenység van itt. Az utolsó kérdés, amire szeretnék kitérni. Igen. Hogy a Lobkowicz kódex összeállítója miért pontosan ezt az epizódot választotta ki exemplumgyanánt, tehát ezt a karácsonyi betegség történetét. E kérdés megválaszolásához igazán a régi magyaros kollégák segítségére lenne szükségem, mert a kódex forrásai tekintetében nekem nem sikerült teljesen tiszta képet alkotnom. Azon túl, hogy egyértelműnek látszik, hogy a kódex másolat, itt az idézet a legalsó, tehát nem szerzői kompilátori példány, mint az umbriai párhuzam, valamint, hogy a kódex egyes epizódjainak latin forrásait és magyar párhuzamait egyenként meghatározta a kutatás, bár itt is vannak még fehér foltok. A tekintetben, hogy mi lehetett a kódex közvetlen forrása, én nem találtam teljesen megnyugtató magyarázatot. A szakirodalomban korábban felmerült, főleg a Bonaventura és Kempis fordítások kapcsán, és azok párhuzamos szövegei, főleg a debreceni kódex kapcsán, hogy e műveknek, tehát Bonaventurának a De Perfectione Vitae és a Azzurores és a Campis De Imitationes Christi művei alapján, hogy lehetett ezeknek a műveknek 15. század végén teljes magyar fordítása, de ez korán sem tekinthető lezárult vitának. E kérdések ellenére az is egyértelmű, hogy a Lobkowicz kódex összesen két epizódot tartalmaz Klára hagiográfiájából, amik közül az első nem szorul különösebb magyarázatra, az Klára és Ferenc találkozását írja le, ami mindenképpen alapvetően fontos a Clarissa időtárs szempontjából. Azt azonban, hogy ahogy fentebb már említettük, számos betegséghez tartozó epizód közül miért éppen ezt a karácsonyi történetet választotta ki a kompillátort, csak találgatni lehet. A kulcs talán az epizód második felében található, amit korábban nem vettem bele az összeolvasásba, most a handout második lapján olvashatom, ezt talán megpróbálom kivetíteni is, hogyha látható. Hogy oldódik fel a történet? Itt konklúziógyanánt a történet feloldását, és itt visszakanyarodnék a konferencia témájához, a csodás gyógyuláshoz, címemhez is, vagy talán helyesebben fogalmazva a betegségben történő isteni vigasztalásról vagy konszolációról kellene beszélnünk. Szeretném felidézni, hiszen a történet feloldása az, hogy Klára betegágyán is hallja a több kilométerre fekvő templomban zajló liturgia minden hangját és zenéjét, sőt, még ahogy a latin Klára legenda fogalmazik, digna fuit domini presepe videre, tehát még arra is méltó találtatott, hogy az Úr jászolát meglássa. Mint láthatjuk, ez az epizód, ha nem is teljes formában, de a Lobkowicz kódex szövegében is megtalálható, még érdemes megfigyelni, bár nincs időm kitérni, hogy a 14. századi olasz és magyar változatokból csak hallás van, ott nem szerepel a látomás, tehát hogy meg is lát valamit a szertartásból. Magyarán a csodás konszoláció abban nyilvánul meg, hogy természetfölötti beavatkozás, mint egy közvetíti számára hangban és képben vízió a szertartást, amelyen ő a betegsége miatt nem tud személyesen részt venni. Azon túl, hogy ez a tényleg rendkívüli csoda felkelthette a késő középkori kompilátor érdeklődését és a Clarissa közönség figyelmét, ez a csoda több aktualizáló asszociációt is felvethet. Gondolhatunk a mindannyiunk számára a mostani járványhelyzetben kényszerből számos formában átélt online eseményekre, Zoom, Teams, Skype és társai, sőt, ha nem tűnne blaszfémiának, akár még azt is felvethetni valaki, hogy Klára egy csodája által a Zoom védőszentje is lehetne a mai világban. Illetve talán mégsem annyira nagy blaszfémia felvetés, hiszen egy ember öltővel ezelőtt, 1959-ben, 12. Pius pápa egy levelében éppen egy csoda miatt Klárát, az Olaszországban 5 évvel korábban rendszeres adásait megkezdő televízió védőszentjévé nyilvánította. Részben a modern kifejezés számunkra már kicsit elhalványuló etimológiájá televízió véve alakul. Köszönöm szépen a figyelmet!